Nagyon-nagyon sok minden van előttem, amiről beszélni szeretnék. Mai napon folytatni szeretném azt a tanítássorozatot, amit a pár héttel ezelőtt kezdtem el, a tanítványság sorozatnak a harmadik részét fogod a mai napon hallani. Azt a címet adtam ennek a mai üzenetnek, hogy ne félj az elutasítástól. Kicsit megváltoztattam azt, amit mára terveztem. Amit mára terveztem, azt talán a jövő héten fogod meghallani, bárki tudja. Ezért jó mindig itt lenni, mert akkor nem maradsz le semmiről. Szóval olyan dolgokról szeretnék beszélni célzottan, amelyek mindannyiunkat érintenek akkor, hogyha komolyan veszük Isten igéjét. Azonban mielőtt belekezdenék, ígéretet tettem nektek, hogy egy kis személyes hagyományt kezdtem el, amit nem fogok most sem megbontani. A gyógyulással kapcsolatban szeretnék pár mondatot most is említeni nektek. Minden alkalommal, amikor itt fogok állni most a jövőben, szeretnélek mindig emlékeztetni benneteket arra, hogy Jézus a gyógyító. Ez a gyülekezet, ez a közösség egy picit piros kukorica sok más gyülekezetnek a szemében. Sokan úgy néznek ránk, mint akik valami különleges, furcsa dolgot tanítunk a gyógyulással kapcsolatban. Én úgy hiszem, hogy semmi különleges nincs abban, hogy hisszük azt, hogy Isten akarata az mindig, minden időben, minden ember számára, hogy meggyógyuljon. Miért hisszük ezt? Miért vagyok ennyire nagyon biztos abban, hogy ezt így kimerem jelenteni? Miért vagyunk azok az emberek, akik azt mondjuk mindig minden körülmények között, hogy mindig minden körülmények között akarja Isten az, hogy te meggyógyuljál? Miért nem hiszünk abban, hogy Isten használja a betegséget, értünk vagy ellenünk? Miért nem hiszünk abban, hogy az ördög az Isten kezében egy ostor, amivel minket fegyelmez? Miért nem hiszük ezt? Azért, mert a Biblia nem ezt tanítja. A Biblia egy olyan Istenről tanít, aki az Ószövetségben a betegségnek átoknak nevezi. Az Új Szövetség pedig nem változtatott ezen a tényen, Isten ma is átoknak nevezi a betegséget. A gyógyulás az Ószövetségben áldás volt, és az Új Szövetségre nem változott ez meg. A gyógyulás ma is áldás. Az ószövetségi átok nem lett az Új Szövetségre áldás, hogy nekünk most betegnek kellene már lennünk, mert Isten ezt akarja. Soha nem akarta Isten a betegséget. Mi az egyik a sok közül, ami miatt ezt így hisszük, hogy mindig mindenki számára a gyógyulás Isten akarata. Az, hogy ő azt mondta, hogy az én beszédem, ami az én számból kijön, a te testednek egy terápia, a te testednek orvosság, a te testednek egészség. Ő ezt mondta, hogy az én igém, amely a számban van, képes arra, hogy téged meggyógyítson. Isten igéje azt mondja, hogy az ige testé lett és lakozott közöttünk. Az ige, ami testé lett, Jézus bemutatta az atyának a teljességét. Jézus Krisztusban látjuk meg, hogy milyen is az atya valójában. Az Ószövetség emberének erre nem volt olyan lehetősége, mint az Új Szövetség emberének nekünk. Mi látjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak a munkája az többek között arról szólt, hogy a betegeket meggyógyította. Soha senkit nem utasított el, aki gyógyulást keresett. Azt hallottam pár héttel ezelőtt egy számomra nagyon kedves, nagyon ismert más gyülekezeti vezetőtől, akinek sok-sok videóját, ilyen rövid egyperces, pár gondolatos videóját hallottam, amit nagyon elismerek, és igazán fény a világosságban, vagy fény a sötétségben a sok minden megnyilvánulása az interneten, a tévében, amit látni lehet hallani tőle, de azt mondta, és ott felhúztam a szemöldökömet, hogy azt írja a Biblia, hogy Jézus sokakat meggyógyított, írja ezt az evangélium. És azt a következtetés vonta le, hogy ez azt jelenti, hogy sokakat pedig nem. És Isten használja a betegséget erre, arra, amarra. És akkor mondtam, hogy ó, Uram, annyira szeretem, annyira tisztelem ezt a hölgyet. Egy pastoral pszichológus egyébként, nagyon intelligens, nagyon sokat tud a szívében Istenről, meggyőződésem, de úgy hiszem, hogy ebben a dologban téved, nem fogod hallani a nevét tőlem. Ne is kérdezzél rá. Nem erről van szó. Hanem magáról a jelenségről, hogy tudom nagyon jól, hogy amit mond és képvisel ezzel, az a vallási közösségének a hitelve. a vallási közösségének a tanítása. És nagyon nagy problémában vagyunk mindannyian, ha azt gondoljuk, hogy egy vallási közösségnek a tanát kell nekünk követnünk. Amikor van egy bizonyos gyülekezet, egy közösség, és amit az képvisel, nekem azt kell követnem. Nem. Nekünk Isten igéjét kell követnünk mindig és mindenkor. Természetesen, ha az irányvonal, a hitalapelvek, stb. Igei, akkor ahhoz ragaszkodunk. De vannak dolgok jó gyülekezetekben, ahol vannak téves, ferde dolgok. Ilyen például az, hogy ha én azt mondom magamról, hogy én vagyok a gyógyulás, én vagyok az egészség, és odaadom magam neked, akkor szerinted én mit akarok veled? Az, hogy te beteg legyél? Azt szeretném, szerinted? Vagy te azt akarod, ebből az jön le neked, hogy te, én azt szeretném, hogy te szenvedj, kínlódj. Én tanítani akarlak téged azzal, hogy odaadom magamat, érted, és én vagyok a gyógyulás. Én vagyok az egészség. A példabeszédek 4. fejezet 20-as versétől olvasom a 23-asig Isten igéjét. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédemre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Itt szó szerint az szerepel az eredeti szövegben, hogy az egész testüknek egy terápia, egy orvosság, egy gyógyulás. Micsoda? Istennek a beszéde. Ezért senki nem tud engem rávenni semmilyen bibliai okfejtéssel arra, hogy meggyőzzön azzal kapcsolatban, hogy Isten a torokfájást az arra akarja használni az életemben, vagy a rákos daganatot, vagy a nyirokcsomó duzzanatot, vagy a vese elégtelenséget, vagy a magas vérnyomást, vagy a valamilyen fekélyt, hogy azzal ő megfegyelmezzen, mert elégedetlen voltam. Egyszerűen Isten jellemétől teljesen kívül áll. Istennek a karakterétől, Istennek a szeretetétől teljesen kívül áll. Ez nem az az atya kép, amit ő mutat magáról Jézus Krisztusban. Ez az az atya kép, aki felhasználja az ellenségnek a dolgait, hogy megfegyelmezzen engem. Egy szerető apa fegyelmez. Egy szerető apa dorgál. Egy szerető apa a fenekére csap a gyerekének, hogyha az nem jól viselkedik, de soha. Soha nem használja az ellenségnek a dolgait ehhez. Megvan az igében az, hogy Isten mivel fegyelmez minket. Az ő igéjével, az ő beszédével. Soha sehol nem látod az igében az, hogy a betegséget használta volna arra, hogy bennünket közelebb vigyen ő hozzá. Sehol nem látod ezt. Tény, hogy sokszor az ember, amikor különféle betegségbe kerül, akkor észbe kap, és rájön arra, hogy hát nem kellett volna vizes fejjel kimenni a hideg időbe, nem kellett volna olyan mozgásszegény életet élnem, nem kellett volna egészségtelenül táplálkoznom, és egy csomó minden rájön az ember, amit abból ért meg, és abból tanul meg, hogy beleesett ebbe a betegségbe, de nem Isten volt az okozója a betegségnek. Isten föl tud használni minket ért rossz dolgokat arra, hogy felnyissa a szemünket, ez tény, ez nem kérdés. De soha, soha, soha nem használja a betegséget, sem értünk, sem ellenünk. Mert mit tett Jézus? Értünk a keresztván. Az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ő azért sebesítetett meg, hogy mi az ő sebei által meggyógyuljunk. Nem, hogy az ő sebei által még benne legyünk egy kicsit a nyavajában, hogy elhúzódjon az a betegség. Szóval ez nekem nagyon-nagyon a szívem közepe, mert ha beengedjük a szívünkbe ennek az ellenkezőjét, az megmérgezi a lelkünket. Megmérgezi a szívünket, és mondok valamit, ami döbbenetes, megmérgezi a hitünket. Ennek a kijelentésnek, ha nem látod tisztán, ha mindig van benned egy kérdőjel, ha fölteszed a kérdést, Istenem, miért engedted meg ezt a betegséget az életemben? Istennek semmi köze nincs a betegségedhez, még így kérdés szintjén sem. Ha ez benne van a hitvilágodban, hitrendszeredben, akkor az aláássa a hitedet abban, hogy Isten akarja most, hogy meggyógyulj, és te magad vagy, aki ki tudod tolni a gyógyulásodnak az idejét. Az elfogadás Istentől. Te magad vagy, aki ki tudod ezt így tolni. Meggyógyul mindenki azonnal? Nem. Jézus szolgálatában mindenki meggyógyult azonnal? Nem. De mégis Isten akarata a gyógyulás. És sehol nincs a Bibliában az, hogy ne kellett volna az embernek valamiféle pici kis hite ahhoz, hogy rákapcsolódjon arra az erőre, ami Istentől jön. Tehát, az öt percből kiestem, és erről órát tudnék beszélni komolyan, és még a jegyzet, két oldal jegyzetet írtam, és ennyit mondtam el belőle. Akarsz-e még erről hallani? Túlórázunk akkor ma. Olyan sok ember frusztrált a gyógyulásával kapcsolatban. Olyan sok ember keresztény, aki hiszi, hogy Isten akarata a gyógyulás, hogy is mondjam, beletörődik a betegségbe, megtanulnak együtt élni vele, megtanulják elviselni, nem igazán állnak ellen neki, mert úgy gondolják, hogy hát nem tudnak el nem itt tenni, és így is lehet élni, de ha az ember meg akar gyógyulni, akkor önmagában kevés az, hogy hiszel a gyógyulásban. Önmagában kevés az, hogy hiszel abban, hogy Isten akarata a gyógyulás. Önmagában az is kevés, hogy hitmegvallásokat teszel, hogy te megvallod, hogy meggyógyult a Jézus sebeivel. Mert ha van neked otthon egy kis földed, vagy kerted, és hiszel a paradicsomban, és hiszel a paprikában, vagy hiszel a sárga dinnyében, attól az még nem fog megteremni a kertedben. Hiába hiszel benne, hiába teszel megvallásokat, hogy nekem paradicsomom van, nekem sárga dinnyém van, nekem görög dinnyém van. Mit kell tenned, hogy a kertedben valami teremjen? Magot kell vetni. Magot kell vetni. Isten igéje mag, ezt mondja a leghíresebb példázatában Jézus maga, ezt a magot pedig, az ő beszédét el kell ültetned a szívedbe, hogy az teremni tudjon. Így tud a mag gyökeret verve gyümölcsöt hozni a te számodra. Máskülönben ez nem fog működni. Úgyhogy ezzel a pár gondolattal szerettem volna felébreszteni mindannyiótokban a hitet abban, hogy beletörődhetsz abban, amiben vagy, de van egy jobb út. Isten így is szeret, meg úgy is szeret. Nem kell feltétlenül együtt élned azzal a magas vérnyomással, vagy cukorbajjal, vagy fekéllyel, vagy gyerekkori, nem tudom, hiányossággal, bármivel. Van Isten igéjében erő. Elegendő erő van Isten igéjében ahhoz. Bőven elegendő, hogy megváltoztassa az életedet, hogy megváltoztassa a testedet, hogy megváltoztassa a lelkedet, az egész életedet. Halleluja! Ez Isten igéje. Istennek legyen hála, ahogy mondani szokták. Halleluja. Tanítványságra visszatérve. Beszéltünk az elmúlt hetekben sokat arról, hogy az evangelizációs munka rendkívül fontos. Ez a küldetésünknek a része. Az, hogy hirdetjük az evangéliumot, hogy az igének a hallásából az emberek hitre tudjanak ébredni, tudjanak cselekedni hitük alapján, hogy bele tudjanak kerülni Krisztus gyülekezeti testébe. Ugyanakkor, hogyha ezt célozzuk meg, hogy az embereket üdvösségre akarjuk vezetni, és nem egy távolabbi, egy teljesebb célt célozunk meg, akkor biztos, hogy csak odáig fogunk eljutni, amit megcélzunk, vagy még odáig se. Azt kell megcélozzuk, azt kell kitűzzük eredménynek, azt kell kitűzzük célnak, amit Jézus mondott nekünk az evangelizációs, a missziós, az igehirdetéses munkával kapcsolatban, ami pedig így szól a Máté Evangélium 28. fejezetéről, a 19-es 20-as vers, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ímé, én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Halleluja. Mi ennek a pár mondatnak a egyik központi mondani valója, súlypontja? Itt tegyetek tanítványokká minden népeket. Nem azt mondja Jézus, hogy vezessetek üdvösségre, vezessétek el Jézusig az embereket, hanem túlmutat ezen, messzebbre mutat, egy nagyobb, egy távlati képet mutat, ami azt mondja, hogy ez a belépő, ez az ajtó, hogy üdvösséget nyernek az emberek, de el kell jutni oda, hogy az újjászületett hívő tanítványjá váljon, a tanítvány pedig mit tesz? Tanul, és képes arra, hogy másokat is tanítványozzon. Így van az folyamatában, Isten tervében, hogy így akarja, hogy ő benne, és az eklézsia és a gyülekezet, a közösség épüljön, fejlődjön, és növekedjen, úgy, hogy a tanítvány tanítvány képez, és az a tanítvány is tanítvány képez, és az a tanítvány is tanítvány képez. Mert így van egy folytonosság hosszú-hosszú időre, és ez sokkal-sokkal-sokkal gyümölcsözőbb, és sokkal nagyobb a hatványozódás, a sokszorozódás, mint amikor üdvösségre vezetünk valakit. Mert amikor üdvösségre vezetünk valakit, és bekerül Krisztus gyülekezeti testébe, akkor egy pici kis tudatlan Krisztus ismerete nélkül való ember, aki nem képes arra, hogy másoknak is elmondja a teljes igazságot. A teljes igazságot kiismeri, persze föltehetnéd a kérdést, mindannyian tanuljuk. Mindannyian a tanítványságnak egy bizonyos fokán és egy bizonyos mértékén vagyunk. Senki nem jutott el a teljességre, de egyértelműen mondja Jézus, hogy különbség van a között, hogy valaki hívő, és a között, hogy valaki tanítvány. Ugye ismerjétek a mondást a világból, hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Nem baj, ha nem feltétlenül érted a különbséget. Ez így van a keresztény életben, és minden tanítvány hívő, de nem minden hívő tanítvány. Mondja ezt maga Jézus a János Evangélium 8. fejezet 31-es versétől. Mondja azért Jézus a benne hívő zsidóknak. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. A tanítvány az az ember, aki megmarad Istennek az igéjében, Istennek a beszédében, akinek a bensejében ott marad az ige, ő is az igében van, és ő benne is ott van az ige. És a tanítványság célja, hogy tovább lépjünk az előző hetek tanításai után, az, hogy olyanná váljál, mint Jézus. A szellemedben, a Szent Szellem összekeveredett a te szellemeddel, és ott már nincsen gubanc. Ott már olyan vagy, mint Jézus. A lelkedben, viszont az érzelmeidben, az akaratodban, a gondolataiban, ott nem tudom ki, hogy van vele, van-e még valakinek némi picik is változni való. Esetleg a mentalitásodban, a személyiségedben, a gondolkozásmódodban, a viselkedésedben, a szokásaidban, és lehetne ezt sorolni, mindannyian az úton vagyunk, és mindannyian azon dolgozunk, hiszem, hogy ez a változás folyamatos legyen. Timótebusnak azt mondta Pál apostol, hogy ez a változás, ez az előrehaladás olyan nyilvánvaló legyen az életedben, hogy ezt meglássák mások kis körülötted. Hogy észrevegyék a körülötted lévő emberek azt, hogy te előrefelé haladsz. Hogy nyilvánvalóvá váljon ez. Kicsit lefordítva ezt a mi 21. századi hétköznapi életünkbe, hogy nyilvánvalóvá váljon a viselkedésedből, az életviteledből, a hozzáállásodból, a mentalitásodból, a hitedből, a munkavégzésedből, a kollégáid, a családod, a szomszédaid számára az, hogy te egy tanítvány vagy. Mert nem olyan vagy, mint a másik szomszéd, vagy a harmadik, vagy a másik kolléga. Te más vagy. Te más vagy. Miért? Mert elkezdtél hozzá hasonulni, elkezdtél hozzá változni Jézushoz. És ezt ő maga mondja Lukács 6.40-ben, látjuk ezt. Hát jó lenne itt az egész ige sort felolvasni, de csak ezt az igét emelem mindenki, ahol azt mondja Jézus, hogy nem feljebb való a tanítványozó mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Mondja ezt maga Jézus. Megnéztem ezt a tökéletes szót, hát az a helyzet, hogy 10 pár alkalommal szerepel az Új Szövetségben ez a szó, csak itt van tökéletesnek fordítva. Ez a tökéletesség nem az, amire elsőképpen asszociálunk, ezért hoztam egy pár más fordítást is, hogy kicsit kibontsuk ezt. A Vida fordítás azt mondja, hogy nem feljebb való a tanítvány a tanító mesterénél, csak akkor felkészült az ember, amikor olyan, mint a tanító mestere. Csak akkor felkészült az ember, mikor olyan, mint a tanítómestere. A Csia fordítás azt mondja, a tanítvány nem nagyobb a mesterénél, de ha már teljesen felkészült, ugyanolyan lesz, mint a mestere. A Szent Pál Akadémia fordítása azt mondja, egy tanítvány sem áll a mestere fölött, hanem amikor befejezte tanulmányait, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Szokták mondani, István használta sokszor ezt a kifejezést, hogy a prédikátornak, meg a kereszténynek, a hívőnek a temetőben, a sírkőben az van felírva, hogy tanítványait befejezte. Valóban befejezzük a tanulást akkor, amikor már ebben a testben erre már nincs több lehetőségünk. Azt gondolom egyébként, hogy mikor odaát leszünk, akkor sok minden hirtelen kipótolódik a számunkra, és vannak dolgok, amiket ott kell majd megtanulni. Nem tudok erről mindent, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a tanulás az információ szerzéssel indul. Az, hogy az ember tanul, az, hogy az ember itt van a közösségben, itt van a gyülekezetben, hall egy üzenetet, hall egy tanítást, ezzel az információ eljut a te füledhez, és az a füleden, az elméden keresztül bekerülhet a szívedbe. Nagyon-nagyon sok esetben ez az út. Nem tudom, hogy hol van a torkodban, vagy hol van az a csapóajtó, ami időnként lezárja a szívedhez vezető utat. Ez egy képletes dolog természetesen. Mert sokszor eljut az elménkbe bizonyos információ, de ahogy egyik fülünkön bejut, ugye a másikon pedig ki tud menni. És a szívünkig nem jut el. A tanítvány az megőrzi a tanítható szívét, és azon dolgozik, hogy kész legyen és képes legyen tanulni. Bármilyen szinten is van az útnak az előrehaladásában. Tehát akárhol is áll. Amikor az ember ezt az információt beengedi a szívébe, és kvázi kialakul benne egy hit, nevezzük ezt akár kijelentésnek, vagy tudásnak, vagy rémának, vagy kinyilatkoztatásnak, ez elegendő itt már? Nem. Ez még mindig az a pont, ami igazából nem hoz eredményt, mert ennek a kijelentésnek kell valami cselekedet, ennek a hitnek kell valami olyan része legyen, ami alapján te kilépsz, és azt mondod, hogy igen, én ez alapján, a megértés alapján, ami a szívemben van, ami a hitemben van, ami a meggyőződésem, én elkezdek valamit tenni. És elkezdek cselekedni. Ez nem más, mint hogy az ember átülteti a gyakorlatba mindazt az információt vagy tudást, amit hallott. Nem elég, hogy ismerjük az igazságot itt a gyülekezetben. Nem elég, hogy ismerjük az igazságot arról, hogy Jézus szereti az embert. Ezt jól és helyesen kell nekünk képviselni és elmondani kint a világban. Nem a gyülekezetben kell éljük csak a keresztény életünket, hanem amikor hazamész, a munkahelyedre mész, a szomszédba mész, vagy bárhol éled az életedet, ahova kerülsz, ott neked hűségesen és helyesen kell képviselned mindazt, amit tanultál Jézusról. Mert lássuk be és valljuk be, és volt erről szó az első alkalommal, hogy van nagyon sok ismerősünk, nekem legalábbis, ha nem is sok, de van egy pár, aki kiváló ismeretekkel rendelkezik az igéből. Rendkívül jól tudja idézni őket, rendkívül jól látja az összefüggéseket. Sőt, még ajándékozott is, és vannak ajándéka Istentől, de egy pocsék keresztény. Mert a jelleme, a hiteltelensége, a narcizmusa, az egoizmusa, az önzőség, és lehetne sorolni ezeket a dolgokat, olyan szinten tartják őt, hogy a környezetében senki nem akar hívővé válni, mert azt mondják, hogy ez a kereszténység, amit te képviselsz. Tudod, az emberek annyit ismernek, és annyit látnak meg Jézusból, amennyit te bemutatsz nekik. Nem többet. Amennyit mi bemutatunk nekik, annyi ismeret van, annyi fény jut el hozzájuk. Ezért rendkívül fontos dolog az, hogy úgy gondoljunk magunkra, és úgy viselkedjük, és úgy éljük tudatosan az életünket, hogy felvállaljuk ennek a felelősséget, hogy nekem felelősségem van. Nekem helyesen kell képviselni az Urat. Nem tehetem meg azt, hogy társaságban olyan káromkodó szavakat ejtek ki, és olyan tróger módon viselkedem, mint ahogy viselkedtem annak előtte. Isten megbocsájt? Megbocsájt. Nem ez a kérdés. hanem a hitelesség. Nem véletlenül van az a mondás, hogy bort iszik, vizet prédikál, ugye? Ez nem csak a lelkészekre, papokra, vagy a ige hirdetőkre igaz. És ez nem egy nyomás akar lenni a részemről rád, vagy rám, vagy bárkire, hanem egyszerűen ezt látjuk, és az az igazság, hogy ez bibliai dolog, ez jelen van az igében is. És nagyon-nagyon sokat beszél a Biblia erről, mert pont, lépjünk tovább. A tanítvány, úgy hiszem, nagyon sokféleképpen le lehet írni, hogy milyen tulajdonságai, milyen jellemzői vannak, de egyik legfontosabb jellemzője az, hogy túllép önmagán, és másoknak él. Ugye a szolgálat, minisztri, vagy miniszter, abból a görög szóból ered, ami szolgálatot, szolgálatot jelent, és ez a szolgálat nem öncélú, nem magunknak szolgálunk, hanem másoknak. És gondolhat az ember nagyot magáról. Nem mondja azt a Biblia, hogy ne gondolj magadról nagyot. Nem mondja a Biblia azt, hogy ne tartsd magad sokra. De az alázatos ember az nem sokat gondol magára. Az nagyon keveset gondol magára. És egy tanítvány is, az a tanítvány, aki éretté vált, az nem magára gondol állandóan, hogy nekem ebből milyen érdekem van, vagy nekem ebből milyen hasznom van, vagy nekem ez miként hoz valami pozitív dolgot, hanem arra gondol, hogy a másiknak mit tudok adni. Tehát elfeledkezik magáról. Így egyébként az én, hogyha a háttérben van, akkor nagyon nehezen megsérthető egy tanítvány. Nagyon nehezen tud egy tanítvány duzzogni. Mert ez csak akkor fordulhat elő, és akkor történhet meg, hogyha az énre koncentrálunk, az én van a középpontban. A tanítvány nem azt számolgatja, hogy mibe fog ez nekem kerülni elsősorban, hanem azt nézi, hogy bármi lesz, ha Isten ezt mondta, akkor ezt végig fogom csinálni. Végig fogom csinálni azt, amiről elhívott engem. Lukács evangéliumban, a 14. fejezetben van egy igevers, amely nagyon érdekesen fogalmaz ezzel kapcsolatban. De azt mondja, hogy ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Fú, az ember itt ezzel szembesül, akkor azt mondja, hogy ezt nem éri meg. Mi ebbe a vonzó? Miért mondja ezt nekem Jézus? Nem vagyok én az a gazdag ifjú, miért akar engem tesztelni ezzel, mindenemet osszam szét, meg adjam el? Természetesen nem erről van szó. Talán felolvashatjuk ezt az egész ige környezetet a 25-ös verstől, tehát a Lukács 14-ben. Ez egy klasszikus ige sor, 25-től akár 35-ig, mely azt mondja, hogy megy vala pedig ő vele nagy sokasság, és megfordulván mondja azoknak, ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitesvéreit és nőtesvéreit, sőt még a maga életét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Mert a közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e, mivel elvégezze. Nehogy minák utána a fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő lenne 20 000-rel jön. Mert különben még, mikor amaz távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha só megízetlenül, mivel sózzák meg? Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas. Kivetik azt, akinek van füle hallásra, hallja. Hú, de gyönyörű igevers, ugye? Uha! Ezek olyan igeversek, amik nincsenek bekarikázva, nincsenek kihúzva, nincsenek, hogy nagyon kiemelve lehet a Bibliádban, pedig nagyon sokat mondóak. És természetesen van benne itt alapigazság, és természetesen nem kell minden szó szerint érteni, viszont vannak dolgok, amik nagyon határozottak itt. Erről beszéltünk a múltkor, nem kell gyűlölned apádat, anyádat, és nem kell minden vagyonodat eladnod, itt nem erről szól, hanem a teljes odaszánásról szól. A teljes önátadásról szól. Arról szól, hogy bármi jön, én odaadtam magam, és nincs visszaút. Arról szól, hogy hűséget fogadok, és letérdelek Isten előtt. És bármi, amit ő mond, és ő hoz nekem, vagy akar tőlem, én azt megteszem. Most azt olvassuk ki ebből az ige sorból is, meg az ezekhez hasonló ige versekből, hogy hát ez semmi másról nem szól a tanítvánság, mint a fájdalomról, a lemondásról, a szegénységről, hogy én kudarcnak kell magamat megéljem, különben semmit nem érek, és mindenféle olyan dolog van, amiből arra következtetünk, ha nem értelmezzük ezeket helyesen, hogy hát Isten azt akarja, hogy nekünk egy borzasztó életünk legyen. De ehhez képest a Márk evangéliumban ugyancsak Jézusnak a szavai így hangoznak, a 10. fejezet, 29-es, 30-as versében, tehát Márk evangélium 10, 29-30, amikor a gazdag ifjúval beszélget, és ugye az ifjú már elmegy, a tanítványaik mondja ezt Jézus, hogy Jézus pedig felelvén mondta, bizony, mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna most ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Halleluja! Ez pont az ellenkező pólus, nem? Vagy legalábbis egy pici magyarázat arra, hogy ha szívedet odaadod az Úrnak, és lesznek dolgok, amikről le kell mondani? A világban amúgy is vannak dolgok, amikről le kell mondani, de ha Jézusért, az evangéliumért, az ő nevéért teszel hátra dolgokat, nevezzük ezt a saját akaratodnak. A saját akaratodat hajlandó vagy háttérbe tenni, vagy elfelejteni, meghalni önmagadnak, és élni az ő életét, illetve azt az életet, ami ő benne van, akkor itt egy ígéret. És Jézus maga mondja, ha hajlandó vagy erre, százannyit adok vissza. Mikor majd a jövőben? Ő mondja az ő szavai, és ne akarjatok ebből nekem semmit se fejemre olvasni, ő mondja ebbe az időbe százannyit. Most, hogyha elmerjük hinni azt, hogy mindent hátrahagyunk, és jaj nekünk, akkor ezt miért nem merjük elhinni, hogy ő azt akarja, hogy tényleg nekünk jobb legyen. Hidd el, hogy az az élet, amit ő tervezett el a számodra, amire ő hívott el téged, a sokkal bőségesebb, sokkal teljesebb, sokkal gyümölcsözőbb, sokkal csodálatosabb, mint az az élet, amit te meg tudsz álmodni, vagy te meg tudsz teremteni, vagy te meg tudsz valósítani saját magadnak. Ennek ellenére a legtöbb keresztény a saját álmait követi, a saját vágyait éli, a legtöbb hívő úgy éli az életét, hogy éli a saját elképzelései szerint az életét, és ebben az életben valahol ott van mellette részként, egy pici kis csomagként Jézus is. Hogy egyébként meg hívő vagyok. Egyébként meg, ha még bajom van, akkor futok oda Jézushoz. De egyébként élem az életemet abba az irányba, és hogyha valami probléma van, jön egy betegség, jön egy fájdalom, jön egy konfliktus, vagy esetleg nyerek a lottón, akkor segíts, vagy köszönöm. És egyébként megéli az ember a saját életét. De a tanítvány az nem így teszi. A tanítvány nem önmaga körül forog, hanem Jézus körül forog. Jézus van a középpontban. Őre ránézve, és ő benne teremtetett egyébként is minden, és a mi életünk is így kell legyen. És ez itt a Márk evangéliumban Jézusnak a személyes ígérete. Ezt ő személy szerint mondja. És nem mondtam azt természetesen ezzel, hogy ha adsz 1000 forintot, akkor 100 000 forintot jövő héten visszakapni tőle. Nem mondtam azt, hogyha adsz 1 kiló almát, akkor 100 kiló almát fog visszakapni. Hogyha elajándékozol egy autót, vagy házat, akkor 100 házad lesz. Vagy 100 fiú, vagy lány testvéred. De akkor is ez egy szellemi alapelv, és attól ez még igazság. És bizony az, hogy miként gyümölcsözünk, ez nem csak ő rajta függ, nem csak ő rajta múlik. Abban benne kell legyen a mi hitünk, a mi elvárásunk, a mi megértésünk, a mi engedelmességünk, a jó föld is, amiben nek nincsen semmi baja, a jó föld is tud teremni 30 annyit, 60 annyit, meg 100 annyit is. Ez Jézus személyes ígérete. A legtöbb keresztény gondolkozás módjához képest ezek radikális kijelentések. Ezért, mivel azt mondja itt a végén, hogy ezekkel a jó dolgokkal együtt kaptok még valami mást is pluszba, ezért úgy állok előttetek, mint ahogy Timóteus állt Pál megbízásából a tesszalonikai gyülekezet előtt. Mert azt mondta Jézus itt, hogy ezeket kapod üldözésekkel együtt. Üldözésekkel együtt. Üldözésekkel együtt. A Tesszalonikában a harmadik fejezetben az 1-2 vers azt mondja. Annak okáért, amikor már nem bírtuk tovább, jónak láttuk, hogy egyedül maradjunk Athénban. És elküldöttük Timóteust, ami atyánk fiát, az Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangéliumának hirdetésében, hogy erősítsen és bátorítson titeket a ti hitetek felől. Azt mondja Pál, hogy elküldte Timóteust, hogy bátorítsa és erősítse őket az ő hitük felől. Erősíteni és bátorítani a hitben. Miért? Milyen bátorítás volt ez? Milyen erősítés ez? Vagy mire utalhatott itt ez? Ez nem egy olyan átlagos, áldjon meg az Úr, barátom, és olyan jól nézel ki, bátorítalak, hogy hiába elaludtad a hajad egy kicsit, azért így is csinos vagy, olyan szép a szemed színe, hanem a 3. verstől olvasom tovább, hogy senki meg ne tántorodjék ama szorongattatások között, mert mi magunk tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. Mert mikor még nálatok voltunk, előre megmondtuk néktek, hogy szorongattatás vár ránk, amint meg is történt, és tudjátok is. Nagyon érdekes, hogy Pál mindössze egy 3 hetet, cirka 3 hetet töltött Tesszalonikában. Olvastuk erről az Apcsel 17-ben. Ahol azt olvasott talán 3. vers környékén, 2. vers környékén, hogy 3 szombaton át vetekedett ott az igével. Ott élő zsidókkal ugye beszélgetett erről a dologról, és nem átallott ebben a 3 hétben, nem csupán egy ilyen, lájtos evangéliumot hirdetni, hanem elmondta már ott az elején a friss hívőknek, a frissen újjászületett hívőknek is, hogy ez azzal jár az ígéret, és azzal jár az üdvösség, és azzal jár a Krisztusban való élet és a tanítványság, hogy bizony eljönnek azok az idők is, amikor a hitért üldözni fognak. Amiért te vállalod azt, hogy te tanítvány vagy. Te vállalod azt, hogy Jézushoz tartozó vagy. Ő már figyelmeztette őket a friss megtérésüknek az elején, hogy ez ezzel jár. Nem egy könnyű evangéliumot hirdetett. Nem egy könnyű üdvösséget. Már az elején figyelmeztette őket. Ez ma Magyarországon nem azzal jár, hogy bebörtönöznek, vagy elkobozzák a vagyonodat, vagy kivégeznek, de vannak olyan országok a Földön, a mai napon is, ahol ha vállalja valaki azt, hogy Jézus Krisztusnak a tanítványa, akkor börtönbe zárják. Elkobozzák a vagyonát, akár meg is ölik. És egyszerűen egy tiltott dolog. Ma ez Magyarországon nem így van. Hála Istennek ezért, de garantálom neked. És ez egy garancia, hogyha kiállsz az igazság mellett, akkor lesz valaki, aki majd az ördög használni fog, hogy bele taposson és belegázoljon a lelki világodba. Lesz valaki, vagy lesznek valakik, akik Az ördög felken arra, hogy elbátortalanítsanak majd téged. Hogy nevetség tárgyává tegyenek, hogy megalázzanak, hogy kigúnyoljanak, és sőt, hazugságokat állítsanak rólad, vádaskodjanak, és elmondjanak minden olyanféle dolgot rólad, ami szemenszedett hazugság. Azért, mert te azt mondod, hogy te tanítvány vagy. Ha nem mondod ezt, és nem vállalod fel, akkor békén hagynak. De abban a pillanatban, amikor te kiállsz az igazság mellett, kiállsz amellett, hogy az abortusz az nem jó dolog, kiállsz amellett, hogy a homoszexualitás, az LMBTQ propaganda az nem jó dolog, ha kiállsz amellett, hogy, hogy ugyanazon jogokat kapják meg az azonos nemű házasok is, mint a hetero házasságok, és kiállsz amellett, hogy ez nem jó dolog, akkor ellenség leszel. Akkor az leszel, aki a szemükben a homofób, meg kirekesztő és mindenféle dologgal vádolnak, pedig nem kell feltétlenül homofóbnak, meg kirekesztőnek lenni ahhoz, hogy ezeket te valóban fölmerd vállalni, sőt, ne is legyél az. Szeresd. A meleg embert, szeresd azt, aki rossz dolgot csinált, de azt, amit csinál, és azt az értékrendet, azt viszont neked el kell utasítanod. Hogy kell, vagy nem kell, ez a te választásod. Elutasíthatod. Azaz, kiállhatsz a bibliai értékrend mellett, vagy kiállhatsz a humanizmus mellett, meg a politikai korrektség mellett. Kiállhatsz az mellett, hogy hát nekem mindenféleképpen azt kell képviselnem, hogy nehogy valakit megbántsak, nehogy valakit megsértsek. És természetesen ez az alapelv, hogy nem akarunk senkit megbántani. De Jézus nem volt politikaira korrekt. Nem tudom, érted, de ez a kifejezés mit jelent. Nem politikához kapcsolódik, hanem ahhoz kapcsolódik, hogy ő az igazsággal nem kötött kompromisszumot. Nem mondta azt, hogy hát, fiúk, ez félreérthető, úgyhogy ezt inkább nem tanítom, ezzel nem prédikálok, mert ezen megsértődhetnek a farizeusok. Nem mondta ezt. Hanem az igazság mellett mindig is határozottan kiállt. Nem volt appelláta, nem volt az ő szemében ez egy opció, hogy ne képviselte volna az abszolút igazságot. Nem azzal a céllal prédikált, és nem azzal a szándékkal, hogy ő szándékosan bántson, vagy sértsen, vagy átgázoljon bárkin is, hanem egyszerűen az atyának a szavát, az atyának a igéjét képviselte, azaz az igazságot képviselte. És az az igazság, amit sokan elfogadtak tőle, és sokan nem fogadtak el tőle. És erre mondja Jézus saját maga, nem lehetsz nagyobb tanítványként a mesterednél. Ha velem ezt megcsinálták, ha velem ezt megtették, hogy elfogadták, akkor tőled is el fogják fogadni. Ha tőlem nem fogadták el, ha velem megcsinálták azt, hogy hazugságot terjesztettek, és vádoltak igaztalanul, és káromoltak, ne gondold azt, hogy te ezt megúszod, vagy külön vagy ennél. Ez a tanítványság az ezzel jár. És az embernek erre előre fel lehet készülni. Az embernek erre lehet előre válasza, hogy hogyan reagáljon ezekre a dolgokra. Hogy a lelkedben ne legyen keserűség, ne legyenek olyan mély karcolások és barázdák, hogy a szívedből kifolyjon minden, amit az Isten oda bele akar tölteni. Hogy ne okozzon neked sebeket az, hogy más emberek milyen döntéseket hoznak. Neked arra kell koncentrálnod, és arra kell figyelned, hogy Jézus mit mond, és ő kell legyen a középpontban. Akkor tudod ezt megtenni. Ha nem vagyunk hajlandóak felvállalni ezt a fajta üldözést, ha nem vagyunk hajlandóak felvállalni és elviselni, akkor nem minősülünk a bibliai szóhasználattal élve tanítványnak. Az ember nem keresi ezt, nem fut bele az ember a kinyújtott kardba előre, hogy én most akkor föláldozom magam. Az ember nem keresi a pofont, az megtalálja az embert. És a világ ilyen, és tüzes nyilak jönnek mindenhonnan, nem kell ezt keresni, nem kell erre vágyakozni, jaj, annyira szeretnék nevetség tárgya lenni, annyira szeretném, hogyha prédikáció közben fölállnának emberek, akiknek nem tetszik, és kimennének minél többen. Az ember ezt nem keresi, mégis megtörténik. Úgy, hogy az ember nem akar senkit megbántani, nem akar az ember senkit sérteni. Ezt meg kell tudni tanulni, kezelni, mert ez a tanítványságnak a része. És nem szabad megengednünk azt, hogy bármi is elbátortalanítson minket. Tehát a tanítványokra jellemző az, hogy valamilyen szinten, valamilyen mértékben, valamilyen formában, de a világból, az ördögtől és más keresztényektől is, mai szabad fordításban szlenget használva, hogy kapják az ívet. Tehát, hogy kapják a sértést, kapják a bántást, kapják a gyűlöletet, a hazugságot igazságtalanul. Annyira szeretnénk, és mindannyian arra vagyunk teremtve, hogy vágyjuk azt, hogy szeressenek minket. Vágyjuk azt, hogy elismerjenek minket. Vágyjuk azt, hogy a lelkünk meg legyen elégítve a kapcsolataink által. És én hiszem azt, hogy ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor lesznek, akik ezt viszonozzák, és így viszonyulnak hozzánk. De Jézus vajon jól csinálta a dolgait? Nagyon jól csinálta. Nála jobban senki nem csinálta, és nem is fogja jobban csinálni. És mégis vele is előfordult, hogy szerették, istenítették, megölelték, lába elé borultak, olajat öntöttek rá, és letelítették a pálmaágat a lába elé. Eltelt pár nap, és már utálták, és már gyűlölték, és már keresztre vele, és már a Barabás az többet ér nekünk. És nem értették meg, és voltak, akik pénzért képesek voltak arra, hogy hamisan tanúskodjanak ellene. Ne gondoljuk azt, hogy mi különbek vagyunk a mesternél. Ezt azért mondom, hogy ez része, és kell erről hallanunk, és kell erről időnként beszélnünk, mert nagyon sok emberrel beszéltem, és láttam sok embert, aki felkészületlenül ért az, hogy bement a munkahelyére, és a családjába, a lakóközösségébe, és nem feltétlenül bölcsen, ész nélkül rájuk öntötte azt, hogy vele mi történt, oda szórta a gyöngyeit a disznók elé, és azok a disznók, azok megtaposták, és megették őt. És elment a kedve attól is, hogy éljen, nem hogy attól, hogy keresztény legyen. Úgyhogy ezt jól kell végeznünk. Tehát, van egy mondata Jézusnak, amikor azt mondja, hogy az, hogy tanítvány vagy, az felismerhető rólad. Arról, ahogy viselkedsz. Mindenki ismeri ezt az igét. A János Evangélium 13. fejezetének 34-es, 35-ös verse mondja ezt, hogy erről ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. De inkább olvasom, mert úgy a pontos. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A szeretet a tanítványnak a jellemzője. És el lehet ezen gondolkozni, és itt is nagyon messzire el lehet menni ezen két igevers alapján abban, hogy ezt nekünk hogyan kell megtenni. Mert itt azt mondja Jézus, hogy mindenki felismeri azt, hogy tanítvány vagy, ha szeretetbe jársz. Mindenki tudja rólad, hogy te hívő keresztény vagy. És nem, ez költői kérdés, ne válaszolj, nekem meg kellett kérdeznem saját magamtól, őszintén oda kellett állnom a tükörbe, és a tükörben nem téged látlak, hanem magamat, hogy anélkül, hogy mondanám, hogy én hívő vagyok, anélkül, hogy mondanám azt, hogy én milyen beosztásban vagyok egy gyülekezetben, vagy bármiről, ráismernek, rádöbbennek, minden ember rádöbben arra, hogy én Jézusnak a tanítványa vagyok? És ez nagyon érdekes kérdés. Mert azt mondja Jézus, hogy erről ismeri meg mindenki, az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Van itt egy döbbenetes kijelentése Jézusnak, hogy ez nem egy olyan átlagos szeretet, nem egy olyan átlagos szeretet, amivel a világ is képes egymást szeretni, hanem az a szeretet, milyen? Amellyel én szerettelek benneteket. úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Nem úgy, ahogy anyukád szeret téged. Nem úgy, ahogy apukád szeret téged. Nem úgy, ahogy a bőséges 13., 14., 15. havi fizetést adó jó főnök szeret téged. Hanem ahogy én szerettelek benneteket. Ez egy olyan szint, egy olyan magaslat, amit magunktól nem vagyunk képesek megtenni, mert a saját erőnkből, a saját képességeinkből nem vagyunk képesek. Ez csak Isten segítségével működik, azáltal, hogy az ő szeretetével szeretjük a többieket. Mit tett Jézus értünk? Meghalt értünk. Kell ennél, vagy van ennél nagyobb megnyilvánulása a szeretetnek? Hogy odaadod az életedet a másikért? Mi kell ahhoz, hogy oda tud adni az életedet a másikért? Le kell venned magadról a figyelmet. Nem lesz le a középpontban. Ó, de hát akkor kihasználnak, akkor engem levegőnek fognak nézni. Ezt nem engedhetem meg magamnak. Nem kell semmi többet tenned, mint amit Jézus tett. Most nem a megváltás munkájáról beszélek természetesen. Ugyanazzal a Szent Szellemmel tette meg a dolgokat, mint amivel mi rendelkezünk. Ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz az erő ott van benned. Az 1. Jánosban, a 3. fejezetben, a 4. fejezetben, bocsánat, tehát 1. János 4-ben, a 20-as, 21-es vers így hangzik. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse maga atyafiát is. Gyönyörű igevers, ugye? Szomorúan mondom, hogy vannak keresztények, akik olyan csúnyán, olyan rosszul viselkednek. Próbálom a diszkrét kifejezést valahogy megtalálni, de nem tudom más olyan kifejezni magam, mint egy aljas kígyó. Ez nagyon-nagyon szomorú. Hogy vannak keresztények, akik így viselkednek. Gyűlölködnek, mint egy terrorista, komolyan. Gyűlölködnek, kritizálnak, hibát keresnek, mintha csak ez éltetné őket. Keserűek, haragszanak, meg nem bocsájtásban vannak, pedig ha tanítványok lennének, mondja az ige, akkor ezektől meg lehetne szabadulni, és megszabadulhatnának. Gyakran frusztráló lehet, amikor az ember szolgál, beleteszi a szívét, beleteszi a lelkét, beleteszi az életét másoknak a segítésébe, szolgálatába, hogy felemelje őket, de elutasítják. Ez nem jó érzés. Vajon Jézus mit érzett akkor, amikor szívét, lelkét, mindenét odaadta, eljött, és hogy elutasítják. És elutasítják. Ugyanilyen érzések kavaroghatnak bennünk is. Ő ezt persze jól kezelte. Nekünk is meg kell ezt tanulni, hogy úgy kezeljük, mint ő. Mert nagyon sokat tud segíteni nekünk ennek a felismerése, ennek az ismerete, és tudatában lenni annak, hogy Jézust is elutasították. Tehát nem kell nekünk a szívünkre, a lelkünkre venni olyan dolgokat, amelyeket mi önmagában nem tudnánk elhordozni, sem, amúgy sem. Nem választhatjuk el, vagy nem várhatjuk el azt, hogy velünk jobban bánjanak, mint hogy Jézussal bántak. És egy tanítvány ezzel tisztában van. És a tanítvány ezt fölméri, és a tanítvány azt mondja, hogy igen, ezzel együtt én ezt vállalom. Ahogy Jézust követték, engem is követni fognak. És hogy Jézust elutasították emberek, úgy engem is el fognak utasítani. De én nem erre nézek, hogy mi az, ami körülöttem van, és nem engedem, hogy ez az én lelkiállapotomat tönkretegye, hanem egyszerűen élem az életemet Krisztusban. Ha abban a hitben ringatjuk magunkat, hogy mi soha nem fogunk üldözést szenvedni, minket soha nem fognak visszautasítani, minket soha nem fognak megbántani, mi olyan jól végezzük a dolgunkat, mi aztán olyan kiválóak leszünk, olyan szeretetbe fogunk járni, hogy erre nem lehet máshogy reagálni, csak az, hogy elismernek, elfogadnak, viszont csimogatnak. Tehát ebben a hitben átadjuk magunkat, akkor biztos, hogy meg fog sérülni a szívünk. Mert ez tipikus esete annak, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Amikor olyan elvárásod van, olyan reménységed van, ami nem realitás, előbb-utóbb szembe jön veled a valóság. Előbb-utóbb szembe jön veled az, hogy ez így ebben a formában, amit te hittél, nem igaz. És lesz valaki, aki kigúnyol, aki hazugságot mond rólad. De tanítvány azt mondja, amit Jézus is mondott. Én szilárdan állok az Atya akaratában. És még így is bőven-bőven megéri. És nem adom fel. Arról nem is beszélve, hogy a sátán is megpróbál majd meggyőzni időnként arról, hogy az, hogy ahogy bánnak veled az emberek, az a te hibád. Nem jól csináltad a dolgodat. Hibáztál, tévedtél. Elárulom neked nagyon nagy titkot. Fogsz hibázni és fogsz tévedni. És lesznek dolgok, amik a te hibád lesznek. Nagy titkot árultam el? Nem. És Jézus ezt tudta előre, mégis elhívott minket. Mégis felkent minket. Mégis szeret minket. A tanítvány azon dolgozik, hogy megismerje és meglássa azt, hogyha én Jézust követem, akkor a hiba az nem bennem van, ha elutasítanak, hanem abban van, aki elutasít. És nem Jézusban volt a hiba, hogy őt üldözték, és gyűlölték, és megvetették, hanem az elutasítóban volt a hiba. Ez nem jogosít fel arra, hogy bármit tegyünk, és mindig a másik a hibás, nem erről beszélek. Hanem arról, hogyha kiállsz az igazság mellett, és valaki azt nem fogadja el, vagy ellenáll ennek, az bizony, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy nem a te problémád, de nem a te felelősséged. Nem neked kell ezért számot adni. János Evangélium 15. fejezetének 20-as verse azt mondja, emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Halleluja! Szeretnénk csak a második felét nézni, és hogy csak az legyen az igazság. És az igazság. Mert itt vagytok, hallgattok engem, hallgatjuk egymást, figyelünk egymásra, és elismerjük és szeretjük egymást. És vannak, akik nem így viszonyulnak hozzátok. De tudd meg, hogy szeretve vagy Istentől. Szeretve vagy. Azt mondja Isten rólad, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. A hibáiddal együtt, vagy annak ellenére szeret téged. És ő azon dolgozik, ami neked is, és nekem is dolgozni kell, hogy egyre inkább elváltozzunk az ő hasonlatosságára. Az érzelmeinkben, az akaratunkban, hozzáállásunkban, stb. Egy tanítvány élete arról szól, hogy mindenben tanulja és utánozza a mesterét. Mindenben. Meg kell tanulnunk elszenvedni, tehát az elutasítást is. Ez része az elkötelezett keresztény életnek. Jó lenne, nem kellene ilyen tanításokat, ilyen prédikációkat mondanom, és valami boldogabb és szebb üzenettel is kiállhattam volna, gondolod ma, de nem rossz dolog, hogy hallasz erről. Mert ha hallasz erről, és felkészíted magad, ez megvéd téged. Megvéd téged a csalódástól, megvéd téged a keserűségtől, megvéd téged attól, hogy ez a pofon, amit kapsz, az nagyon fájjon. És megvéd téged attól, hogy visszaüssél. Megvéd téged attól, hogy begoromboljál, és az indulatból azt gondolod, hogy ezzel az emberrel van a probléma. Tehát ez része a keresztény elkötelezett életünknek. Persze a tanítványság nem csupán a szenvedésről szól, a tanítványság nem csupán az elutasításról szól, a tanítványság nem csupán a lemondásokról szól, nem arról szól, hogy nekünk most aztán mindenkivel problémánk lesz, és mindenki csak köpködni fog ránk, de ez egy része. benne van a csomagban, ahogy szoktuk mondani. Úgyhogy ez csomagnak a része. Máté evangélium 4. fejezetének 18-as, 19-es versét olvasom. Egy Péternek és Andrásnak az elhívásáról szól, figyelj, azt mondja itt. Mikor pedig a Galileai tenger mellett járt Jézus, lát a két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala, mert halászok voltak. És mondanékik, kövessetek engem, és én emberek halászaivá teszlek benneteket. Halleluja! Ez Péternek és Andrásnak a személyes elhívása, de az igazság, hogy ez a mi személyes elhívásunk is. Az, hogy Isten minket ember halásszá akar tenni. Ember halásszá nem csak azok az emberek válhatnak, akik egy pulpitus mögött emberek felé nyilvánosan szolgálnak vagy prédikálnak. Itt maga Jézus is gyakorlatilag ezt tette. A nagy-nagy ember tömegből kihalászta, kifogta saját magának Pétert és Andrást. És azt mondta, hogy amit én most csináltam, ez lesz a ti feladatotok is. Ugye sok-sok emberből, sok-sok hívő közül, és sok-sok világban lévő ember közül, Isten számára halásszatok, fogjatok ki embereket. Úgy gondolom, van neki egy olyan értelme is, hogy világban kialásszuk Krisztusnak, és van egy olyan értelme is talán, de nem akarom ebbe belemagyarázni, hogy a hívők közül kihalásszuk az igazi tanítványokat. Hogy megtalálni azokat az embereket, akik képesek tanítvánnyá válni, és képesek arra, hogy másokat tanítvánnyá tegyenek. A tanítványság nem öncélú tehát, nem arról szól, hogy én meg vagyok mentve, én meg vagyok váltva, nekem örök életem van, nekem üdvösségem van, nekem gyógyulásom van, nekem segítségem van Istentől. Hú de nagyon áldott vagyok, hú de jó nekem. Hanem arról szól, hogy van valaki, vagy vannak valakik, akik felé nekem valamit adnom, tennem, szolgálnom kell. Ez a kell természetesen időzőjelben van, de akkor is ott van ez az elhívás, hogy ember halásszá teszlek benneteket. Nem öncélú a tanítványság, és a tanítványság igazából arról is szól ez mellett, hogy tanulunk Jézustól, és tanulunk Jézusról. Mondhatni azt, hogy a tanítványnak a tananyaga az megegyezik a tanító mesterével. Tehát Jézus a mester, aki tanít, de ő a tananyag is egyben. Így kettő az egyben. Olyan jó nekünk ez, nem? Nem kell messzire menni a tananyagért, mert a mester maga a tananyag. Az ő életét tanulmányozva, az ő jellemét, az ő szolgálatát, az ő viselkedését, az ő hozzám való jóságát, eltanulhatom, és olyanná válhatok, mint ő, ha közel vagyok ő hozzá, ha figyelem őt, ha hallgatok ő rá, ha kapcsolatban vagyok vele. János evangélium 13:13. Ti engem így hívtok, Mester és Uram. Jól mondjátok, mert az vagyok. Egy átlagos hívőnek nem okoz gondot ezt mondani Jézusnak, hogy Uram. És Jézus azt mondta itt, hogy ti így hívtok engem, hogy Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Tehát Jézusnak nem volt egy ilyen, hogy is mondjam, alacsony önbecsülése, hogy hát én nem, ne nevezz engem olyan nagynak, ne nevezz engem Mesternek, én alázatos vagyok, én szelíd kis kukacka vagyok, én csak emberré lettem, ne nevezz engem nagynak, igen, Mester vagyok és Úr vagyok. Nem akárki vagyok. Mondta ezt úgy, hogy teljes alázatban volt. És manapság sem nehéz embereket találni, akik ezt ki tudják és kimerik jelenteni Jézusról, hogy ő az én Uram, ő az én Mesterem. De amikor jön egy probléma, jön egy nehézség, jön egy, választási lehetőség, amikor dönteni kell az mellett, hogy azt teszem, amit Jézus mond, vagy azt teszem, amit én akarok, akkor többen követik a saját gondolataikat, a saját érzelmeiket, és a saját álmaikat, mint őt magát. Tehát Úrnak vallani őt egy dolog. Követni őt, és azt tenni, amit ő mond, az egy másik dolog. a kényelmes és kisebb ellenállás irányába mutató dolgok nagyon sok hívő számára a realitás és a valóság. Mert a tanítvány tényleg törekszik arra, hogy életének minden egyes részét átitassa a mentális részen, az érzelmi részen, az akaratlagos részen, minden szinten az, hogy olyanná váljak, mint ő. Tehát azt akarjam, mint ő. Azt érezzem, úgy akarok érezni, mint ő. Úgy akarok gondolkodni, mint ő. Úgy akarok viselkedni, mint ő. Úgy akarok kiállni az igazság mellett, mint ő. Miért? Mert olyanná akarok válni, mint ő. Onnan belülről ezt én képes vagyok megtenni, hogy olyanná váljak, mint ő. Ez a tanítványnak a központi gondolkozás módja. Lukács evangélium 6. fejezetre lapozzatok, 46-os verstől olvasom az igét. Miért mondjátok pedig nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amiket mondok? Valaki én hozzám jön és hallgatja az én beszédemet, és azokat megtartja, megmondtam néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot, mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de az meg nem mozdította, mert kősziklára épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül, amelyre beleütközvén a folyóvíz azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak a romlása. Mindenki ismeri ezt a példabeszédet, ezt a hasonlatot, amit itt Jézus gyönyörűen elmond. És a két ember között, a bolond és a bölcs között van egy azonos dolog, egy megegyező dolog. Mind a kettő hallja azt, amit Jézus mond. Mind a kettő. Mi a különbség akkor? Mi az, ami bolondá teszi a bolondot és bölcsi a bölcset? Az, hogy a bölcs meg is cselekszi azt, amit hallott. A bolond pedig nem cselekszi meg azt, amit hallott. Ne legyünk bolondok. Legyünk olyan tanítványok, akik bölcsek. Akik mikor hallják a vasárnapi tanítást, akik hallják a hétköznapi saját maguk bibliaolvasása közben a Istentől jövő kijelentést, akkor cselekszenek is az alapján. És olyan döntéseket hoznak, és azt tesznek, azt teszik, ami felkészíti őket arra, hogy amikor majd jön az árvíz, mert jön az árvíz, ó, nem, én hiszek abban, hogy nem lesznek problémáim. Testvér, Jézus nem ezt mondja itt az igében, ebben a hasonlatban. Azt mondja, hogy jött az árvíz. Jó, Lukácsban ez szintén nem van írva ez a történet, ott egy kicsit bővebben, hogy mind a kettőre, a bolondra és a bölcsre jön az árvíz, jön a vihar, jön a megpróbáltatás, jön a nehézség. Ebben a világban élünk, és ez egy gonosz világ. Jön, és a bölcs, aki cselekszik, az szilárdan meg tud állni. A bolondot pedig elfújja a szél, meg a habok, a hullámok elsodorják. Mert nem szilárd alapokon áll. És tudod, nagyon sok hívőt elsodort ez az ár, mert nem váltak tanítvánnyá. Mert nem kerültek bele az igébe, és az ige nem került beléjük. Ugye azért is van erről szó, hogy közöttünk ne legyen ilyen több. Kerülj bele az igébe. Szánd oda magad arra, hogy az igét hallgatod, és nem csak, hogy hallgatod, hanem cselekszed is. Hogy megalapozd a szíved, hogy felkészült legyél mindenre, bármi jön. Hogy felkészült legyél, mert jönnek majd kísértések. Jönnek majd próbák, nem Istentől feltétlenül, ő tudja nagyon jól, mi van a szívedben, de a sátán nem tudja, mi van a szívedben. Elárul még azt se tudja, hogy mind gondolkozol. De jön majd, és megkísért, és jön majd, és le fogja tesztelni azt, hogy miben van a hited. És ahogy viselkedsz, ahogy reagálsz, amit teszel, az el fogja árulni azt, hogy te miben hiszel. Ami kijön a szádon a nehézség esetén, mikor jön a hurikán, mikor jön a felhő a sok esővel, amikor jön az árvíz, ami kijön a szádon, ahogy viselkedsz, az meg fogja mutatni azt, hogy hát, jöhet, szilárdan állok, majd elmegy, vagy pedig megijedsz, és elsodor téged az ár. És ez rengeteg dolog lehet. Rengetegféle módon megnyilvánulhat ez. egy betegségtünettel, egy nagy gázszámlával, egy hazug szomszéddal, egy kedves gyülekezeti testvérrel, akinek, nem tudom, bal lábbal kelt fel, és nem adott két puszit, mikor bejöttél az alkalom előtt, és csúnyán néz rád, vagy bármi, odaült valaki helyedre. Húha! Vagy dicsőítés közben megzavart valaki, miközben te imádtad az Urat, nem feltétlenül elleded irányul, de meg kell tanulni ezeket kezelni. Mert sokszor egyébként mi magunk vagyunk azok, akik megbántunk másokat, úgyhogy nem is tudunk róla. Nem tudatos ez a részünkről. A Jézus iránti odaadásunk, illetve a Jézus iránti odaadásunknak a hiánya, az nagyon könnyen lemérhető a fontossági sorrendjeinkből, a prioritásból, egy szép szót használjak. Tehát mi az értékrend előtted, mi a fontos? Tökéletesen lemérhető az, hogy mennyire adtad oda magad Jézusnak. Hogy mi a legfontosabb. Fontossági sorrend első három állomását el tudom mondani az életedre. Első Jézus, második a család, harmadik a szolgálat. És minden egyéb más utána jön. Második, harmadik néha váltakozik, vagy átfedésben van, de az alapfelállás, első az Úr Jézus, nem a szolgálat. Ámen? Második a család. Utána jön a szolgálat. Hogyha az ember ezt fölkeveri, vagy összekeveri, vagy eltéveszti, akkor gyakorlatilag engedetlenné válik annak a prioritásnak, annak a fontossági sorrendnek, amit a Biblia tanít. És nem akarunk családokat látni tönkre menni a szolgálat miatt. A világban az emberek, ahogy mondtam már az előbb, nagyon sokszor követik a saját álmaikat, a saját vágyaikat, és e köré építik az egész életüket. Hogy ők mit akarnak elérni, milyen vállalkozást szeretnének, milyen célokat tűznek ki, milyen anyagi lehetőséget akarnak maguknak. És a hívők többsége ugyanezt teszi. Miközben Jézus ennek az életnek a része valahol. Tehát elől van a vállalkozásom, a feleségem, a gyerekem, sok mindenem, és aztán ott van valahol Jézus a sorban. A vasalponként délelőtre előrehozom, azzal, hogy eljövök, de itt sem mindig az első, mert az első az, hogy a töltött káposzta receptjét kicserélem a szomszédommal, dicsőítés közben, és arról beszélgetek. Most rosszabb példa nem jutott eszembe, ne haragudjatok. Egyébként a receptet majd kérem én is, jó? Tehát komolyra fordítva, a tanítványnak a középpontjában, a gondolkozásmódjában Jézus van. Az ő igényei, az ő vágyai, az ő dolgai. Maga helyén ez mind rendben van, hogy az ember szereti a családját, szereti a vállalkozását akár, amiben jól érzi magát és boldog benne, ez természetesen jó dolgok, de ha nem Jézus van a középpontban, akkor valaki más. Ugye évezredekig azt hitte az emberiségnek túlnyomó része, hogy a Föld körül forog minden csillag, minden bolygó, a nap is. Hányan tudjátok ezt így, hogy a Föld körül forog a nap? Nem mersz jelentkezni. Pedig nem a Föld körül forog minden, hanem mi forgunk a nap körül. Tehát a mi naprendszerünkben a nap van a középpontban, és a körül forognak a bolygók. Ugye? És ez nagyon jó példa arra, hogy úgy éli az ember az életét, hogy én vagyok a ember, a valaki, az én, és minden körülöttem forogjon, meg Jézus is. És az én igényeim, az én imádságaim, az én elvárásaim, az én szolgálatom, amit én csinálok, az én pénzem, az én házam, az én munkám, hát az én kertem, az én kutyám, az én macskám, stb. Stb. De ez nem így van a teremtett világban sem, hanem a bolygók keringenek a nap körül. Most itt ezt a példát hozzám, így tudom, hogy sajnálhat itt egy picit, de hogyha a nap az Isten, és nem napistent imádunk, csak így van így a középpontban, akkor mi forgunk ő körülötte, és nem pedig fordítva. Ugye? Neki természetesen mi vagyunk a középpontban. Ő mi körülöttünk forog, de a mi nézőpontunkból nézve, mi forgunk ő körülötte. Sokan ezt időnként eltévesztik, vagy szem elől tévesztik. És használni akarják Istent, használni akarják Jézust, használni akarják az ő nevét a saját céljaikra. De a szolgálatod, amit végzel, a munka, amit végzel ő benne, az nem a tiéd, hanem az az övé, amit ő végez rajtad keresztül. És tudod, hogy nagyon nagy különbség van? Hogy az a szolgálat, amit végzünk a gyülekezetben, a közösségben, vagy bárhol, bármiben, az az ő szolgálata, amiben te partnere vagy az ő szolgálatának. Ez nem a te sajátod, nem te választottad ezt magadnak, nem te készültetted föl magad, hogy én ezt akarom csinálni, hanem ez az ő terve, ő talált meg minket. Azaz, a döntéseinkben, a terveinkben, a céljainkban, az álmainkban, a vágyainkban őt kell keresni. És a tanítvány az akaratát alávetésben tartja, és térdet hajt, és hűséget esküszik. Van egy szép hagyománya annak, hogy hogyan szokták a legények megkérni a lánynak a kezét, hogy letérdennek előtte, ugye? És mutatják a gyűrűt. Én nem így kértem meg a feleségem, nem azért mondom, de elmondhatom, hogy kértelek meg? Én egy hőlékbalonban kértem meg a feleségem, illetve Adriennek a kezét. Nem azért, hogyha nemet mondok, aki tudjam dobni. Ez nem volt opció, de amikor az ember térdet hajt, akkor elismeri a másikat, hogy fölötte áll. És a tanítvány valahogy így van Isten előtt, hogy térdet hajt, és hűséget esküszik. És ez a hűség egy életre szól. Alárendeli magát a mesterének, alárendeli saját akaratát, és a tanítvány tudja, hogy drága áron vétetett meg. Tudja az identitását, tudja azt, hogy az élete az most már nem ő hozzá tartozik, hanem az Isten, Istené. Kicsit nem tudom, hogy fogalmaztatok-e ide, Istennek a tulajdonává válunk. Ő fizetett értünk, ő megvásárolt bennünket, magának vásárolt meg bennünket. Igen, értékesek vagyunk a számára, és ő hozzá tartozunk. A tanítvány odaadja és odaszánja az életét. És valóban a tanítvány élete Jézus körül forog. És a tanítvány a világ szemében az egy fanatikus, radikális, eszement bolond. Hogy miért csinálja ezt egy tanítvány? Egy olyan emberben, vagy olyan nem emberben, olyan valakiben hisz, akit nem lát. Lassan be kell fejeznem Római Levél 14. fejezetére. Ha lapoztok gyorsan, 7-8-as vers nagyon szépen elmondja ezt. Pál apostol gyönyörű szavai, hogy mert köztünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár élünk, vagy éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Halleluja! És hogyha mi fejlődünk, mi növekedünk, mint gyülekezet, létszámban, erőben, mindenféle jó dologban, és intézményesülünk, és még előrébb megyünk, de nem így éljük az életünket, nem ez valósul meg közöttünk, akkor egy leszünk a sok vallásos gyülekezet közül a sorban valahol. Úgyhogy én nagyon az ellen vagyok, hogy egy vallásos közösség legyünk a sok között. Egyediek vagyunk. Nem azt mondom, hogy különlegesek és mások fölött valók, nem, hanem olyan közösség a látás és a cél, ahol a jelenlévők tanítványok, akik akarnak tanulni, hajlandóak és készek arra, hogy változzanak. Mert tudják, hogy nem érkeztek még meg. Az a helyzet, hogy mindenki hallott már a szélsőséges iszlamistákról, akik radikalizálják az embereket, a gyerekeket, kiskortól kezdve, a gyűlölettel, a hazugsággal, a gonoszsággal bele erőszakolják őket abban, kimosva az agyukat, hogy olyan dolgokat tegyenek, ami nem csak a keresztény értékrend szerint, hanem az egyébként a világban, a társadalomban lévő bármilyen emberi értékre szerint gonoszság és hazugság. És rá tudják venni az embereket erre. Jézus minket rá akar venni valamire? Határozottan igen, hogy ugyanez, nem ugyanez, hasonló, radikális, fundamentális odaszánásunk legyen arra, hogy ő neki szánjuk oda magunkat, aki a szeretet. Hogy radikálisan szánjuk oda magunkat a szeretetre. Erre hív a tanítványság. Ez kéri, ez követeli meg tőlünk a tanítványság. A tanítvány tudja, hogy a feltételeket azokat nem ő szabja. Tudja, hogy őt Jézus megtalálta, és élni akar a lehetőséggel. És kész akár az életét is odaadni a mesteréért. A korai tanítványoknak a túlnyomó többsége mártír halált halt. Azért, mert annyira odaadták magukat. Ne gondoljuk azt, hogy nekünk mártír halált kell halni, de hogyha kellene, akkor vajon mi van bennünk? Vallásoskodunk, vagy komolyan gondoljuk a hitünket, hogy oda szántuk magunkat? Mert Pál apostol nem úgy írít, hogy hát majd a 21. században lesznek vallásos közösségek, és majd lájtosan majd ellébeszoltak valahogy. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha halunk, az Úrnak halunk meg. Nem változott meg az ige. A súlya, a jelentése, a tartalma, az ereje nem változott meg. Úgyhogy ugyanez, utolsó igeves Galata 2.20, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ámen, ezzel zárom. Köszönöm szépen, hogy ezt el tudtam nektek prédikálni. Hát, ha valaki radikalizmussal vádol ezek után, akkor vállalom az Biblia alapján. Radikális szeretet, radikális odaszánás, radikális elkötelezettség Krisztusban, ő benne, ő érte, ő általa, az ő erejével. Dicsőség neki ezért. Ő az, aki ebben segít nekünk, velünk marad. Álljatok fel, kérlek benneteket. Imádkozni fogunk. Mennyi atyán, köszönjük a te igédet, az igédnek a változhatatlan voltát. Köszönjük, hogy az igéd a szívünkben lehet, a szánkban lehet. Köszönjük, az igéd képes arra, hogy felépítsen bennünket, hogy megváltoztassa az értékrendünket, a hozzáállásunkat. Atyán, köszönjük az igédet, amely felkészít bennünket arra, ami előttünk áll, hogy készek legyünk mindenben helyesen szólni, helyesen viselkedni, helyesen reagálni, bármi is jön a következő napokban, hetekben, években. Köszönjük, atyánk, hogy az áldásodban járatunk, hogy növekszünk, hogy fejlődünk, hogy épülünk. Minden dicsőséget neked adunk ezért. Köszönjük, hogy az igédnek a hirdetését jelek és csodák követik a mai napon is. És ahogy betegekre vetjük kezeinket, a betegek meggyógyulnak a te erőd által. Jézus hatalmas nevében. Ámen.